Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából továbbra is keresett kulturális helyszín a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Mérföldkőnek számított a 2025-ös év a Tokaj Hegyalja Egyetemen. Nagy a kihasználtsága a putnoki óvodákban a sószobáknak. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Továbbra is keresett kulturális helyszín a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az előző év látogató számai mellett hangsúlyos részként jelentek meg a múzeumpedagógiai foglalkozások is. A nyári időszak látogatói zömmel a térségben táborozók és kirándulók. Foglalta össze a 2025-ös év tapasztalatait Nyíri Péter igazgató.
A látogatottság egy kicsit növekedett is, több mérőszám van, a látogató szám az egyik, a másik, hogy például mennyi időt töltenek a látogatók a Magyar Nyelv Múzeumában, örömmel mondom, hogy sokan 3-4 órát és még utána is visszajönnek mondjuk egy másik alkalommal, egy másik évszakban, vagy egy másik évben, ez azt jelenti, hogy sok mindent tudunk kínálni, és az is mérőszám, hogy mennyi múzeumpedagógiai foglalkozást vagy tárlatvezetést kérnek, tehát el akarnak-e mélyedni jobban egy-egy témában, ezek a számok jók. Széphalom történelmi emlékhely, ezt is mindig elmondjuk, hogy Sátoraljaújhelyben, Újhely közigazgatási területén van egy történelmi emlékhely, ez a Széphalmi Kazinci kert, egészen pontosan a Kazinci sír és a Kazinci emlékcsarnok, és ezért mi nagyon sok olyan programban részt veszünk, amelyet nyilván a történelmi emlékhelyeknek írnak ki. A miniszterelnökség minden évben pályázatot hirdet például restaurálásra, mondjuk a Kazinci Eugénia sírt egy ilyen pályázatból tudtuk megújítani. Volt már rendezvénysorozatunk ebből a pályázatból, és részt veszünk éppen ezért a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programban. Ennek az a lényege, hogy általános iskolások, felső tagozatosok és középiskolások elmenjenek a történelmi emlékhelyekre, azt megnézzék, és egyébként pedig még múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vegyenek, és az azt jelenti, hogy 3 óra hosszát is ott töltenek például Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában, és hát meg kell említenünk a Rákóczi Szövetség nyári táborait, ahonnan sok ezer fiatal jön le a hegyről, és megy el a Magyar Nyelv Múzeumába, és mindig elmondjuk, és ez nem közhely, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi látogató jön például a Rákóczi Szövetség táboraiból, hanem az, hogy ők valóban átélik azt, amit Széphalom kínálni tud, erősödik az anyanyelv és kultúra iránti elkötelezettségük, éljenek bárhol a világon, azért mondom ezt, mert tudjuk, hogy a Rákóczi Szövetség táboraiba a diaszpórákból is, Dél-Amerikából, Ausztráliából is érkeznek, és lehet, hogy mondhatnánk azt, hogy már nem a magyar az elsődleges nyelvük, de én inkább úgy mondom, hogy még nem a magyar az elsődleges nyelvük, vagy ilyen értelemben a főnyelvük, mert lehet, hogy angolul beszélnek, de még nem, mert ők tanulnak magyarul, és reméljük, hogy visszatérnek a magyar nyelvhez, és megtalálják a gyökereiket. Úgyhogy ez a lényeges, hogyha tud a Magyar Nyelv Múzeuma segíteni abban, hogy a nemzeti azonosságtudatot erősítse, akkor annak nagyon örülünk, az a visszajelzés, hogy tud.
Közel 60 fogvatartott alkotja az egyházi szertartások résztvevőit a Sátoraljaújhelyi fegyházi és börtönben. Főtisztelendő Mészáros Ferenc börtönlelkész a börtönkápolna közelmúltban megünnepelt 25. évfordulója kapcsán kiemelte. Lelki erőt, reményt és elfogadást ad a fogvatartottaknak az intézet falai között megvalósuló lelki vezetés, melynek központi helye a kápolna.
Annak idején, amikor teológus voltam, akkor nagyon sokszor elhangzott, hogy egy papnevelő intézetnek a lelki központja, a szíve, a kápolna. Ha ez igaz egy papnevelő intézetre, ha ez igaz egy rendházra, ha ez igaz egy katolikus oktatási intézményre, természetesen ez igaz ugyanúgy egy büntetésvégrehajtási intézetre is, ahol van kápolna. Igen, a kápolna a szíve, a lelke az intézetnek, ahol valami olyan találkozás tud megvalósulni, ami túlmutat a láthatón, túlmutat a kézzelfoghatón, amit igazából csak a szívével érez és lát az ember. Hiszen itt nem csak egymással találkozunk, nem csak egymással találkoznak fogvatartottak, nem csak egymással találkoznak személyállományi tagok, hanem a Jóistennel találkozunk. Ő gyűjt egybe minket a vele való kapcsolatnak, a vele való találkozásnak egy nagyon különleges módja tud megvalósulni, akár a szentmiségben, akár az imádságban, de ennek mindenféleképpen a helyszíne a kápolna. Az intézetnek a mindenkori parancsnoka az, aki igazából az egész intézetnek az irányításáért felelős. Ez minden tekintetben igaz. Ez természetes, hogy igaz a lelki életre is, hiszen a mindenkori parancsnoknak a fennhatósága alá tartoznak a börtönlelkészek is. Hála jó Istennek, mindig olyan parancsnoka volt az intézetnek, aki támogatta, segítette a börtönlelkészi szolgálatot. Csoportos lelki gondozás természetesen fontos, hiszen az ember alapvetőleg társas lény. Nem szigetként, nem egyedüliként vagyunk megteremtve. Szentírásnak szinte az első lapján ott van, nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt a fogvatartottak is megtapasztalják. Pláne úgy, hogy azért, ha belegondolunk, a fogvatartottak ki vannak szakítva az addigi közösségükből. Nincsen jelen a család, nincsenek jelen a szerettek. Egy olyan közösségben vannak, zárka közösségre gondolok, belekényszerítve, ahol nem saját maguk választják meg a mellettük élőt, hanem kapják. És el kell, hogy fogadják, és nyilván meg kell találniuk az együttélésnek a megfelelő emberhez méltó lehetőségeit. A közösségi alkalmakon azon túl, hogy hasonló gondolkodású, Istenben hívő emberekkel találkoznak, természetesen jelen van a Jóisten. Közel 60-an vannak az intézetünkben, akik a közösségi vallási alkalmakon rendszeresen részt szeretnének venni, és természetesen erre biztosítjuk is számukra a lehetőséget.
Mérföldkőnek számított a 2025-ös év, a Tokaj-hegyalji Egyetem életében. Nem csak azért, mert elkészült a felsőoktatási intézmény főépülete, de a további építkezés tervei is megszülettek. Több éves előkészítés után a Református Gimnáziumért alapítvánnyal karöltve egy tanuszoda alapkövét is sikerült elhelyezni. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-Hegyalja Egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírt adtunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a Református Gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszás oktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a Pataki kollégium diákjai és a polgárai, azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Továbbra is nagy kihasználtsággal üzemelnek Putnok óvodáiban a sószobák. A részletekről Béresné Balogh Katalint, a Soldos Emília óvoda intézményvezetőjét hallják.
2019 májusán került átadásra mind a két intézményünkbe a sószoba, tehát a Móricz úti telephely óvodába és itt a Tompa úti székhely óvodába is rendelkezünk sószobával, aminek nagyon örültünk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több a felső légúti megbetegedés, egyre több szülő jelzi, hogy a gyermek aszmás, aszmatikus tünetei vannak, és ennek a kezelésében nagyon hatékony a sószoba. A gyerekeknek is új volt, először félve mérték fel. Az első, amit felfedeztek, ugye mind a kettőben van egy úgynevezett somokozó, ami nem homokozó, mert ugye só van benne, de ugyanazt a funkciót tölti be, vagy töltheti be, mint a kinti homokozó játék, tehát ugyanúgy beleülhetnek, biztosítunk nekik homokozó játékot, és akkor ott eltölthetik azt az időt, amit a sószobában töltenek. Az aszmás gyerekeknek szoktak kiegészítő kezelésként sóterápiát javasolni, úgyhogy emiatt is nagyon örülünk neki, hogy rendelkezésünkre áll a sószoba. Mindennapos használatban van, főleg ebben a téli és a koratavaszi időszakban. Tehát ez azt jelenti, hogy minden csoportunk napi rendszerességgel egy bizonyos időintervallumot tölt a sószobába, ott az óvodapedagógusok maguk dönthetik el, hogy akár egy szabadjáték keretébe, vagy van, aki például egy mesefoglalkozást ott tart, vagy egy énekfoglalkozást, vagy csak rajzolnak, beszélgetnek, tehát igyekeznek hasznosan tölteni az időt, és ez alatt a gyerekek gyógyulnak. Ennek a terápiának az a lényege, hogy rendszeres legyen. Tehát azért is osztottuk be a gyerekeket rendszeresen, mert ugye ez egy idő után kiürül a szervezetből, és ahhoz, hogy eredményt érjünk el, ezt folyamatosan kell ezt a terápiát alkalmazni. Amíg ez nem volt, addig vannak a közelben olyan helyek, vagy például Miskolcon a megyei kórházban van ilyen sószoba, vagy sóbarlangok, amiket mondjuk a szülők térítési díj ellenébe tudtak igénybe venni. Na most erre így nincsen szükség, hiszen itt a gyerekek ingyen részesülnek ebben a terápiában.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfő reggel az északkeleti negyedben erősen felhős, másutt derült vagy kissé felhős lesz az ég. Északkeleten csökken a felhőzet, de az ukrán határszélen végig felhős marad az ég. Az északalföldön és a Zemplénben havazás is várható, amelynek az intenzitása és a területi kiterjedése is fokozatosan csökken, de helyenként estig kitart. Ezzel együtt a déli óráktól nyugat felől mindenhol megnövekszik a felhőzet. Késő estére mindenhol beborul az ég. Ebből estétől északnyugaton várható havazás, a Nyugat-Dunántúlon ónos eső is. Az élénk északnyugati szél mérséklődik, és délire, délnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -9 és -1 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Évértékelő sajtótájékoztatót tartott Miskolc turisztikai szervezete. Miskolc csatlakozott egy országos kábítószer hálózat visszaszorítását célzó kezdeményezéshez. A Matthias Corvinus Kollégium idén harmadik alkalommal rendezte meg országos államszimulációs versenyét. Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Évértékelő sajtótájékoztatót tartotta a Miskolci Midmar Kft., ahol a vállalat a KSH adatai alapján ismertette a legfrissebb turisztikai mutatókat. Októberig 179.902 vendég érkezett Miskolcra, ami 6,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vendégészakák száma pedig 8,7%-kal csökkent. Kassai Tamás marketingvezető és Fekete Angyal Enikő a Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezetője kiemelték, hogy a tavaly októberben leégett és azóta is zárva tartó barlangfürdő évente mintegy 300.000 látogatót vonzott, így akár jóval nagyobb visszaesés is bekövetkezhetett volna. Ennek ellenére voltak erős időszakok augusztus 15 és 17-e között, például minden szálláshely megtelt, teltház volt Miskolcon.
Abszolút kijelenthető a mai ismereteink alapján is, hogy az év első 4 hónapja az egy sikeresen átvészelt olyan krízis időszak, amikor a meglévő egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb attrakciónk ugye hiányzik a város kínálatából. Nyilvánvalóan a nyári szezonra számítottunk, hogy amikor az emberek strandolni szeretnének, a strandszezonban a fürdők mindegyikének a teljes kapacitására nagy szükség lenne, és ez valamilyen szinten majd éreztetni fogja a hatását. Nem vártuk azt, hogy az idén rekord vendégforgalom történik majd a nyári időszakban. És ez egy nagyon jó mutatója annak, hogy annak ellenére, hogyha a barlangfürdő nem is tud működni, Miskolcnak van olyan vonzereje, hogy meg tudja tölteni a szálláshelyeket. Nyilvánvalóan egy egyszeri siker az egy jel, és bizonyíték arra, hogy érdemes foglalkozni más attrakciókkal is, és hogy érdemes hirdetni úgy a várost, hogy jelen állapotában is vonzó, és jelen állapotában is elérje azokat, akiket így is érdekli, hogy mi van a bükkvárosában és környékén, és képes arra, hogy megmozgasson új vendégkört és új közönséget, illetve a régiek közül is a visszatérő törzsvendégek megtalálják azokat a kedvelt pontokat, amik miatt ők így is elutaznak. A teljes hónapra vonatkozóan az augusztus azért emelem ki, mert nominálisan ez a legnagyobb forgalmú hónap az évben. Ez idei évben 27.220 vendéget jelentett, akik 66.626 vendégészekát töltöttek el Miskolcon. Ez 4,9%-os csökkenés jelent a tavalyi értékhez képest, amikor ugye működött a fürdő, és 7% visszaesést jelent ez vendégészeka számban. Úgy gondolom, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a fürdő hiánya mekkora űrt hagy maga után, kínálatban, ez egy nagyon jó eredmény. Az őszi szünet kiemelkedően erős volt, és benne voltunk a magyar top listában is, a top 10-ben. Melyik típus szálláshelynek a száma hogyan alakult a városban 2015-től? Az akkori 149 darab szálláshelyből már a 361 darab szálláshely lett, és ebből kiemelném az egyéb, illetve a magánszálláshelyek számának a robbanásszerű növekedését. A magánszálláshelyek száma megtriplázódott, az egyéb szálláshelyek száma 2,6-szeresére növekedett. Tényadatok pedig jelenállás szerint a következőek. 179.902 vendég érkezett Miskolcra, akik 386.000 vendégészakát töltöttek el eddig. Ez összehasonlításképpen azt jelenti, hogy 2024-hez képest 6,6-es csökkenés van vendégszámban, és vendégészakában pedig 8,7-es. Hogyha 2023-hoz megyünk vissza, akkor ezek a számok már kisebbek, 4,8, illetve 8,1. Ismét azt tudom mondani, hogyha megnézzük, hogy a barlangfürdőnek mekkora forgalma volt, egy évben ugye 300.000 vendéget fogadott, ennél jóval nagyobb visszaesés történhetett volna, hogyha mindannyian, akik ebben tevékenyen részt tudunk venni, nem tettük volna meg mindent azért, hogy mentsük azt a krízis helyzetet, ami akár itt Miskolcon is, akár egyébként más településeken is világszerte időnként sajnos előáll, vannak váratlan és kivéthetetlen helyzetek. Ez a mi szempontunkból egy ilyen helyzet, és mi ezt a válságot igyekszünk kezelni.
Országosan megyei jogú nagyvárosok között azt gondolom, hogy abszolút élmezőnyben állunk, tehát Miskolc turizmusával kapcsolatban az a sokak számára meglepő adat, és ugye ezek a számsorok azt üzenték nekünk, hogy Miskolc nem önmagában a barlangfürdőből él, mint turisztikai attrakcióból, hanem annyira magyarországi viszonylatban, annyira a mezőnyből kimagasló turisztikai kínálattal bír, hogy az egyéb turisztikai attrakcióink is képesek ide vonzani a vendégeket és vendégészaka eltöltésre bírni őket. Ez nekünk azt üzeni, hogy nem csak a barlangfürdő kommunikációjával kell foglalkoznunk, hanem azzal a széles turisztikai kínálattal, amivel Miskolc egyébként rendelkezik. Tehát itt a verseny az azért érzékelhető esetleg a szolgáltatók által élesebbnek, mert az a furcsa eredmény született az idei évben, hogy a vendég éjszaka számban és a vendégérkezés számban tulajdonképpen nem következett be érdemi csökkenés a barlangfürdő leégése ellenére. Tehát nagyjából egy stagnálást látunk a tavaly évhez képest, amit egy nagyon jó eredménynek könyveltünk el. Viszont a szálláshelyek azok érezhetnek hullámzást a töltöttségben. Mi lehet ennek az oka? Hát nevezetesen az, hogy nem a vendégek száma csökkent, hanem a szálláshelyek száma és a szálláshelyi kapacitás szám nőtt Miskolcon drasztikusan 2019-hez képest körülbelül megháromszorozódott az a vendégágy kapacitás, amivel Miskolc bír. És hát ezzel olyan vendégágy kapacitással rendelkezik ez a város, amivel egyébként nagy nemzetközi vonzerejű városok rendelkeznek. Tehát egy Sárvár, vagy Hajdúszoboszló, vagy Hévíz rendelkezik ilyen vendég ágy kapacitás számmal, mint amivel Miskolc is. De hát egészen más ezeknek a városoknak a évtizedek óta tartó pozicionálása és brandépítése, mint Miskolcé. Tehát a mi feladatunk az az, hogy megértessük a szálláshelyszolgáltatókkal, hogy a mai világban egy olyan városban szolgáltatnak a turizmus területén, amelyik bőven ad okot arra, hogy a vendégek ide érkezzenek, viszont nagyon nagy konkurencia harcban vannak, és nagyon tudatos, következetes marketing tevékenységre van ahhoz szükség, hogy látható legyen a városon belül az ő szolgáltatási kínálatuk. Ehhez ma már fejlődni kell, ehhez mi adunk segítséget, eszközöket, számokat, hivatalos KSH és Visit Hungary számokat, úgyhogy érdemes hát kicsit figyelni arra, amiben mi segítőkezet nyújtunk, azért, hogy nagyobb töltöttséget tudjanak elérni a szálláshelyek éves szinten. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból is elmondhatjuk, hogy szerencsések vagyunk, hogy miskolciak vagyunk, mert itt nagyon erős volt mindig is a civil összefogás és a civil aktivitás, és ezt is meg kell érteni, hogy a igazán hatékony turisztikai szempontból nagyon eredményesen működő városokban nem attól lesz nagy vendégforgalom és turistaforgalom, hogy valaki a levegőből, vagy nem tudom, az önkormányzat, vagy egy városvezetés, vagy egy elméleti vezetés, valakik megteremtik ennek az alapjait, hanem itt az itt élő civilek összefogása és a városvezetésnek a turizmus menedzsmentért felelős szervezetének megint csak a tudatos együttműködése, ez egy nagyon fontos alap, és még valami nagyon fontos alap, hogy azok a desztinációk lesznek turisztikai szempontból mindig sikeresek, ahol a maguk a városlakók is elhiszik, hogy az ő városok vonzó, ahol jó élni, ahol büszkén lehet elmondani, hogy én ebből a városból származom, mert ez azt jelenti a távolabb élők számára is, hogy itt valami érdekes van, itt valami különleges van, amit érdemes felkeresni. És hogyha ezt a civileken keresztül tudjuk láttatni a nagyvilág felé, az mindig mondjuk úgy, hogy hitelesebb, mint hogyha ezt valamilyen központi médiából olvassák a potenciális turisták. Balatont hoztuk fel példának, hogy ott 15 éve megy legalább az a program, ami azt célozza, hogy a Balaton is 4 évszakos legyen. Ez politikai kurzusokon átívelő hosszú távú feladat, ez bizony nekünk is sajnos azt kell mondjam, hogy nehéz átadni a politikusoknak és megértetni velük, hogy miért van erre évtizedeken keresztül komoly forrásra szükség, és miért ez egy sok éven keresztül tartó tudatos munka. Ilyen a világunk, egyre nagyobb a turisztikai kínálat, mind belföldön, mind külföldön, mindenhol a fizetőképes turista figyelmért küzdenek, és ma már ez egyre többe kerül bármilyen értelemben véve, és egyre több időbe kerül ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjunk egy desztinációt pozícionálni nemzetközi relációban is. Viszont nagyon fontos, hogy azt látjuk a számok alapján, hogy Miskolcnak lényegesen nagyobb potenciája van külföldi turisták tekintetében növekedésre, mint belföldön. A belföldi potenciális turistapiac egy szűkebb, körülbelül egy 3 milliós kör, míg hogyha a Miskolc potenciális küldőpiacait megnézzük, ez nagyjából egy 5 órás autó távolságra Miskolctól. Itt Csehországot találjuk, Szlovákiát, Dél-Lengyelországot, Romániát. Ez körülbelül egy 25 milliós potenciális ügyfélkör, akik felé pozícionálni tudjuk Miskolcot. Ez sajnos az elmúlt években, évtizedekben nem történt meg, tehát a korábbi miskolci turisztikai vezetések nem igazán foglalkoztak a külföldi piacokkal. Ez egy olyan zicser, amit hogyha kihagyunk, akkor a saját szolgáltatóink lehetőségeit ássuk alá, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk lesz, ez lesz a fő fókuszában, hogy érdemi kommunikációt tudjunk érdemi forrásból folytatni a Miskolc potenciális küldőpiacaim.
Miskolc csatlakozik ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a kábítószer használat visszaszorítását és a helyi biztonság növelését célozza. A közgyűlés ma tudomásul vette a kábítószer ellenes települések szövetségé megalakulását, és megerősítette a város által is aláírt szándéknyilatkozatot. A dokumentum Miskolc kezdeményezésére több település és Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával jött létre. Az előterjesztés szerint a drog probléma kezelése nem csak rendészeti, hanem önkormányzati önkormányzati, civil és egyházi összefogást is igényel. Most Hollósi András, Molnár Péter és Szopkó Péter képviselőket hallják.
Egy olyan ügyben döntünk, ami sajnos nem kell Miskolcon bemutatni, hiszen sajnos a kábítószer kérdése Miskolcon egy valós probléma. Nem csak a lakótelepeken, nem csak a szegregátumokban, hanem a villanegyedekben sajnos épp úgy fellehető probléma. És nem véletlenül egy hónappal ezelőtt alakult meg a Kábítószerellenes Települések Szövetsége Miskolcon. Horváth László kormánybiztos urat láttuk vendégül, és többek között több környékbeli településsel, mint például Felső Zsolca, Alsó Zsolca vagy Halmaj polgármesterével is írtuk alá ezt a szövetséget, ezt a megalakulást, aminek a célja világos. Önkormányzatok összefognak a kábítószer használat visszaszorításáért, hogy megvédjük a közösségeinket, a családokat, és egy olyan országos együttműködést építsünk fel, ahol a tapasztalatok, a jó gyakorlatok és a jó hatékony eszközök egy irányba mutatnak. Tehát ez nem egy jogi szerveződés, hanem nagyon komoly információ áramlás és áramlás segítő szervezet és szövetség. Ez kötelesség minden miskolcinak, hogy fellépjen a drogok ellen. Látjuk azt, hogy a közösségi médiatérben hogyan terjednek a kábítószert népszerűsítő, akár popzenék, vagy akár más ilyen social media termékek. Látjuk azt, hogy például éppen tegnap Ausztráliában a 16 év alatti korcsoportnak és diáknak betiltották a közösségi média használatot. Tehát látszik azt, hogy elindult egy nagyon komoly világszinten is elindult az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a fiatalokat. A Bükkvárosa program is egyértelműen és világosan fogalmaz, egy olyan Miskolcot építünk, ahol az életminőség, a közösségek ereje és a város biztonsága együtt teremti meg azt a környezetet, ahol jó élni és jó gyermeket nevelni. A Bükkvárosa program egyik kiemelt kérdése a Miskolc közbiztonsága. Éppen ezért dolgoztunk azon az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, hogy közbiztonsági pontot hozzunk létre az Újgyőri főtéren, hiszen hamarosan majd ugye itt nyílik egy új rendőrőrs. Bevezettük a járatserifek rendszerét, látjuk azt, és minden miskolci látja azt, hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt közel egy esztendőben az ő szerepvállalásuk. Megjelentek a körzeti serifek a városrészben, új autókat adományoztunk a polgárőröknek. És hogy konkrétumokról is beszéljek, az elmúlt egy hónapban, amióta megalakult a szövetség. A rendőrségnek köszönhetően eddig több mint 50 kábítószer ellenes intézkedés történt Miskolcon és környékén. Ez heti rendszerességgel 7-10 ellenőrzés jelent. Én azt hiszem, hogy ezeket a számokat sajnos fokoznunk kell, de vannak eredmények, és be fogunk arról számolni természetesen hamarosan, hogy milyen exakt számaink vannak még ezzel kapcsolatban. Az kétség kívül nagyon fontos a kábítószer ellenes fellépés Miskolc közbiztonsága szempontjából, és hát a szándéknyilatkozat elfogadása pedig azért is fontos, hogy világossá tegyük azt, hogy Miskolc és a miskolci városvezetés nem nézője, hanem cselekvője és szereplője annak az országos munkának, ami a drogok terjedése ellen végeznek szerte Magyarországon. Ez egy szövetség a biztonságért, egy szövetség a jövőért, egy szövetség a gyerekeinkért. Miskolc megteszi ezeket a saját lépéseket, és ehhez persze társakat keres, ezért kérem majd a közgyűlés a szándéknyilatkozatot támogatni. Szíveskedjék! Néhány gondolat, valóban egyetértek ellenzéki képviselőtársaimmal is abban, hogy azért rendészeti, gyermekjogi, családi, szociális kérdés, teljesen összetett kérdésről van szó. Abban is egyetértek, amit elhangzott, talán azt hiszem, hogy Mezei képviselő úr mondta, hogy valóban így van, hogy amíg olcsóbban beszerezhetőek bizonyos pszichoaktív szerek a piacon, mint mondjuk, bocsánat, nem akarok reklámot tenni, hogy Dankó Pista borhoz képest, akkor nagy a probléma, mert ez az igazság. Tehát néhány száz forintokról beszélünk, tehát ezt meg kell akadályozni, ezt a problémát. Ez így van. A szövetségnek a tartalommal való megtöltése kapcsán emelték szót, azt hiszem talán Pakusza képviselő úr. Egy közös honlapot fogunk létrehozni, egy olyan felület lesz, ahol minden önkormányzat fel tudja tölteni azokat a szükséges információkat, és pont a drogprevenció kapcsán is az az eltökélt szándékunk, hogy minden városban, akik aláírták ugye ezt a települési szövetséget, legyenek kihangzott és hangsúlyos értelembe vett drogprevenciós előadások, ami elérhető egyébként a fiatalok számára és az intézmények számára is. Nem véletlenül van kormánybiztosa most már a kábítószer ellenes harcnak Horváth László személyében. Pontosan látjuk azt, hogy nyáron szigorodott a drogtörvény, aki mondjuk második alkalommal kapnak rajta azon kábítószer terjeszt, az feltételesen sem bocsátható már szabadlábra. És azok a kereskedelmi egységek, ami mondjuk éppenséggel gyanús üzletekbe keverednek kábítószer kapcsán, 3 hónapos bezárásra is ítélhetik őket. Tehát jelen pillanatban van egy nagyon komoly eltökélt szándékunk. Valóban így van, hogy a rendőrség természetesen természetesen ettől függetlenül is végzi a munkáját, azonban pontosan kormánybiztos úrral kapcsolatban van egy olyan etőként szándékú, még több ilyen irányított rendészeti és rendőri akciót hajtsunk végre majd Miskolcon és térségében. És hát ezen felül természetesen, ami még ténylegesen fontos, hogy ez a szövetség, ez egy előremutató szövetség, ilyen még nem volt ebben a formában, és bízunk benne, hogy ez is hozzá tudva járulni ahhoz, hogy még sikeresebben, még hatékonyabban vegyük fel majd a harcot a kábítószer ellen. Köszönöm szépen.
Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Először is nyilván sajnálatos, hogy egy ilyen témának a közgyűlés előtt kell lennie, és erről beszélni kell. De a szomorú helyzet, a szomorú valóság az, ami velünk szembe jön. A témával foglalkozni kell, a témáról beszélni kell, mert ahogy a alpolgármester úr is elmondta a felvezetőjében, egy olyan probléma a halmazról, olyan probléma körről van szó, amely mondhatni, hogy minden társadalmi réteget érint, ezért Miskolcon is sajnos jelen van. Tudjuk a rendőrségi beszámolókból is, hogy a olcsó drogoktól kezdve a drága drogokig minden megjelenik Miskolc városában is, és tényleg sajnos minden társadalmi réteget érint. Én nem azzal foglalkoznék, hogy most milyen városok írták alá, vagy hogy miért ezek a városok írták alá. A válasz erre szerintem az, hogy olyan felelős városvezetők, politikusok, polgármesterek írták alá ezt a kábítószerellenes települések szövetségének mondhatni alapító szándéknyilatkozatát, akik komolyan gondolkodnak abban, hogy arról, hogy ez egy olyan probléma, amelyel foglalkozni kell, és meg kell előzni. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere azért írta alá felelős városvezetőként, mert ő is látja, hogy egy problémáról van szó, egy olyan problémáról, amellyel foglalkozni kell, és maximálisan egyetértek frakciószövetség nevében is azzal a tétel mondattal, amely benne van ebben az alapító szövegben is, hogy zéro, nulla toleranciát kell, lehet gyakorolni mindenkivel szemben, aki az előállítással, terjesztéssel, fogyasztással, népszerűsítéssel foglalkozik. És arra szeretném ráirányítani a figyelmet, szerintem is itt a legfontosabb a prevenció, a megelőzés, hogy arra irányítsuk rá Miskolc városa is, abban vegyen részt, hogy arra irányítsuk rá a felnövekvő fiatal generációk figyelmét, hogy ez nem trendi, nem ez a megoldás. Menjenek sportolni, vezessék le másképpen az energiájukat. Hál' Istennek Miskolc a bükkvárosa remek, és rengeteg lehetőséget kínál. De nem az a megoldás, hogy a kábítószerekhez, a drogokhoz nyúlnak. Ezért ebben úgy gondolom, hogy közösen nekünk is mindent meg kell tenni. A figyelemfelhívás, a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire káros, hogy tényleg az egyént, a közösséget, a társadalmat teszi tönkre, aki ezekhez a szerekhez nyúl, aki ezeket fogyasztja. Ebben nagyon helyes, hogy Miskolc városa is részt vesz, hogy ebbe az önkormányzatunk részt kíván venni. Szerintem ez egy felelősségteljes magatartás, éppen ezért ezt jó szívvel támogatjuk, és bízunk benne, hogy ez a szövetség, ez a szerveződés, az a munka, amit ebbe majd befektetünk, remélem közösen, az meghozza a hatását, mert tényleg én is mondhatom, hogy tudom, hogy az én választók közöttemben is van érintettség, tudom, hogy ott is jelen van ez a probléma, többször beszéltem már erről kapitány úrral is, és bízunk benne, hogy még hatékonyabban sikerül majd ezt a problémát visszaszorítani, és bármilyen furcsa, reméljük belátják majd azok az emberek, akik ezekhez a szerekhez nyúlnak, hogy ez az ő érdekében tesszük. És valóban azok, akik a terjesztéssel, népszerűsítéssel, dílerkedéssel foglalkoznak, azokkal szemben pedig tényleg az élóra toleranciának kell érvényesülnie. Úgy gondolom, úgy gondoljuk, és bízunk benne, hogy ez a szövetség, ami a csatlakozik Miskolc városa, a kívánt hatást el fogja érni a jövőben. Ezért támogatjuk jó szív az előterjesztést.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, kedves miskolciak, én a magam részéről természetesen minden olyan törekvést nagy örömmel támogatok, amely Miskolc közrendjét javítani hivatott, és minden olyan intézkedés, javaslatot megfontolásra és támogatásra érdemesnek tartok, amely egyébként arra irányul, hogy a miskolci fiatalok nehezebben jussanak kábítószerhez, könnyebben tájékozódjanak arról, hogy ez miért is probléma. És egy picit el is akadtam, mert nem nagyon látom ennek az együttműködésnek egyelőre a lényegi elemeit, és én arra kérem miniszteri biztos urat, a polgármester urat, mint erőterjesztőt, hogy lepjenek meg, és töltsék meg tartalommal ezt az együttműködést. Az első sajtóhírek alapján én nagyon csodálkoztam, bevallom őszintén, polgármester úr, hogy hogy kerül egy asztalhoz, milyen logika mentén az isaszegi önkormányzat, talán nincs 2000-es lélekszámú Halmaj, vagy miért Gyöngyös került be ebbe az együttműködésbe, miért nem Salgótarján. Nem nagyon láttam ennek az értelmét, sőt, én magam egy picit azt is furcsálom, hogy talán már egy aláírt szándéknyilatkozatot kell most utólag jóvá hagynunk, és ez az én fejemben nem nagyon ér össze, hogy akkor ez milyen felhatalmazás mentén történt, de valójában nem ez a kulcskérdés, hanem alapvetően én mindenképpen arra kérem polgármester úrékat, hogy tovább dolgozzanak ezzel az ügyel, viszont ahogy én magam is kritikát kaptam a türelmi zóna kapcsán, hogy a prostitúcióról nem hangzott el elégszer az, hogy itt valójában nagyon szegény rétegeket sújtó, döntően őket sújtó problémáról beszélünk. Azért maga a kábítószer is, főleg a mai formájában leginkább az elesettebb rétegeket érinti elsődleges problémaként Miskolcon. Tehát nagyon-nagyon szeretném, hogyha ebben az együttműködésben a problémának a szociális vetületeit is vizsgálnák majd, és valamilyen megoldási javaslatokat e tekintetben is tennének le az asztalra. Tehát van néhány kérdésem, nem teljesen egyértelmű számomra ez a történet, de maga a cél az támogatható, úgyhogy én magam is támogatni fogom egyfajta megelőlegezett bizalomként, és bízom abban, hogy tartalommal tudják majd ezt az együttműködést megtölteni, és egyébként ki is tudják majd bővíteni ezt a szövetséget más tagokkal, valamilyen értelmezhető logika mentén. Úgyhogy köszönöm szépen, polgármester úr, én támogatni fogom az előterjesztést.
A Matthias Corvinus Kollégium idén harmadik alkalommal rendezte meg országos államszimulációs versenyét. A programot a Miskolci Média és Filmiskola, valamint a Marvium államszimulációs versenyvezetője is megerősítette és támogatta. A megmérettetés célja, hogy a 11-12. Évfolyamos diákokat közelebb hozza az állam működésének gyakorlati oldalához. A résztvevők egy fiktív ország problémáira dolgoztak ki megoldásokat, minisztereket választottak, és saját kormányzati programmal álltak elő. A szervezők szerint a diákok így testközelből tapasztalhatták meg, milyen felelősséggel jár az állam vezetése. A verseny egyre népszerűbb és fontos szerepet játszik a jövő lehetséges vezetőinek felkészítésében. A részletekről Stengel Kristóf, a verseny főszervezője adott tájékoztatást.
A hagyományoknak megfelelően szerveztük meg idén is a versenyt. Ez volt sorrendjét tekintve a harmadik verseny. Projektvezetői pályafutásomnak ez a csúcspontja, és ez lesz a zárása is. Idén jelentkezett a legtöbb csapat, idén jöttek a legtávolabbról, idén volt a legsokszínűbb a csapatok felhozatala, idén volt a zsűrinek a legnehezebb, és még sorolhatnám a legeket, de szerintem hát ez tényleg a legek versenye volt. Maga a verseny Marviumról szól. Marvium pedig egy fiktív ország, sajátos gazdasági, társadalmi paraméterekkel, sajátos kül- és belpolitikával, biztonsági kihívásokkal. Alapvetően idéntől már az a szlogenünk, hogy Marvium a jövő vezetőinek a játszótere. Olyan szempontból, hogy itt tényleg minden csapat építhet homokvárat, bonthat homokvárat, várhat alagutat, építhet, nem tudom, sinkánzenhez hasonló vonatot, megoldhatja a rák problémáját, vagy feltalálhatja az önfenntartó társadalmat, mindaddig, amíg képes ezt megindokolni racionálisan, amíg képes ezt úgy előadni, hogy ez meggyőz a szakmai zsűrit és a közönséget. Szóval alapvetően a Marvium, mint verseny, annak az a lényege, hogy az ide jelentkező diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, hogy ők egy nap, lehet, hogy nem miniszterelnökök lesznek, de hogy egy nap nekik csapatban kell dolgozniuk, és egy nap nekik nagy döntéseket kell hozniuk. Mi idén is nem kisebb próbálkozást tettünk, meg sújtettünk a vállukra, mint hogy igenis vezessetek egy országot, de az a tapasztalatom idén, hogy ez volt a legjobb, és minden csapat megállta a helyét. A legek szempontjából talán, ami a legtöbbet el tudja mondani, érkezett Kaposvárról csapat. Szegedről kaptunk jelentkezést, Debrecenből, Egerből, Budapestről, Nyíregyházáról és Miskolcról is, és alapvetően 14 csapat jelentkezése érkezett be az első fordulóba, de ettől sokkal több csapat kapott felhívást tőlünk, illetve sokan jelezték részvételi szándékukat, és vagy nem adták le az első fordulóra a jelentkezést, vagy az első fordulóban már nem jutottak tovább. Alapvetően kaptak egy fiktív államról szóló 12 oldalas leírást. Ebben voltak alapvetően gazdasági természetű ilyen aszimmetrikus helyzetek, tehát bányászat és környezetvédelmi kérdések, turizmus, migráció, külpolitikai fenyegetettség, belső kisebbség, aki autonómiára törekszik, de emellett maga a zsűri inkább a csapatok közötti működést próbálta kihangsúlyozni olyan szempontból, tehát előfordult olyan kérdés is, hogy koalíciót kívánnak-e kötni a csapatok, kikkel kötnének, kikkel nem kötnének, és idén a harmadik helyezett az pont egy koalíciós csapat lett, és őket úgy is hoztuk ki, hogy mind hogy a két csapat, akik koalíciót kötöttek volna. Alapvetően minden éven egy győztest hirdetünk, egy miniszterelnök jelöltet, és a választ meg az ország miniszterének és a csapatát, kormánynak. Idén a Pax Marvium csapata győzött. Ők Léva József Református Gimnáziumból összeálló csapat voltak. Alapvetően zseniális programmal kitértek minden részletre, és maradéktanul megválaszoltak minden kérdést. Én úgy látom, hogy egy nagyon jó megmérettetés számukra, megtapasztalhatják ezt a szintű terhet a vállukon, ami úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott életben jól fog még jönni. A fiatalok alapvetően nekem a miniszterelnöki vitába villantak nagyot, ahol tényleg végig nagyon tisztelettudóan felállnak, kérdeznek, szofisztikáltan fogalmaznak, és néha volt egy-két személyeskedő átszólás, de ettől függetlenül nagyon megtartották egy olyan Marviumi közbeszédnek a színvonalát, amiről szerintem álmodni lehet. Ma a zsűri munkája alapvetően nem Szerencsére nem kellett megérteniük a csapatokat. Értem ez alatt azt, hogy nem kellett külön plusz időt és kérdéseket arra fordítani, hogy megértsék azt, hogy mi is ez a csapat, hogyan definiálja magát, mert minden csapat nagyon felkészülten érkezett. Továbbá mindenkinek egy nagyon határozott, önálló képe volt arról, hogy számára mit jelent Marvium. Azt tudom mondani, hogy a miniszterelnöki vitára is és a csapatok önálló bemutatkozására is a zsűri már úgy ülhetett ki, hogy ők tényleg mint egy sajtó, vagy tudtak kérdezni a csapatoktól. Olyan szempontból, hogy már sokkal jobban kijött a csapatok egymás közti viszonyaira való kérdés, ez, ahogy már említettem, az esetleges koalíció, nem koalíció kérdése. Szóval idén a zsűrinek szerintem nehéz dolga volt, de sokkal inkább voltak ők is aktív játékos szereplőik ennek az egész szimulációnak, mint sem egy oknyomozó funkciót ellátó csoport. Alapvetően korán kezdődött a nap, 8:15-kor már ünnepélyes megnyitó, ezt követően a 8 csapat 20-20 percben bemutatkozott, tartottunk nyilván technikai szüneteket is, és ezután került sor egy másfél, de inkább 2 órás miniszterelnök jelölti vitára, ahol alapvetően az első fél órában a zsűri tehette fel a még bennük maradt kérdést, ezt követően pedig a csapatok egymástól kérdezhettek. Az első 25 kérdésig számoltam. Utána már inkább csak megadtam a szót, az időt sem értem, csak fusson. Mert nagyon jó volt, tehát tényleg beleélték magukat, és érveltek, hogy már pedig Marviumnak ez nem jó, az nem jó, így kell lennie, úgy kell lennie. Úgyhogy összességében zseniális volt idén a verseny.
Sikeres évet zárta a Miskolci Egyetem. 2025-ben több jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg az intézményben. Ezek közül kiemelkedik a menza épületének teljes körű felújítása. Az elmúlt évben a Sejong Intézet is indult az egyetemen, tovább erősítve a nemzetközi kapcsolatrendszert. Az intézet a koreai nyelv és kultúra oktatásával új nemzetközi lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Ezen kívül a Miskolci Egyetem több felsőoktatási rangsorban is előkelő helyezést ért el. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, hiszen ezeket a kollégiumokat, amikor építették, megfelelt az akkori kor kihívásainak, aztán mára már az élet más igényt támaszt, mondjuk így, a hallgatói szállások tekintetében is, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás, illetve átadtunk egy családbarát épületet a valamikori bölcsészépület után, ahogy Tapolca felé megyünk. Itt a bölcsödét újítottuk fel, és olyan közösségi teret, ahol majd a következő nyári szünetben már nyári táborokat tudunk szervezni majd, főként a dolgozók gyerekeinek, és átadtunk apartmanokat. Most fogjuk kialakítani azt a pályázati konstrukciót, amivel fiatal családos kollégák, doktoranduszok tudnak majd pályakezdéshez lakhatási támogatást kapni az egyetem révén, illetve hát vannak olyan kisebb, nagyobb beruházások, amelyek folyamatban vannak, és talán kevésbé látszódik kifelé, mert mondjuk tantermeket újítunk föl, ez is fontos, de ugyanúgy fontos, hogy a Földes Ferenc gimnáziumban is újítottunk tantermeket. Apróbb karbantartási munkálatok mindenütt vannak, Ferenciben és Földesben is, nálunk is az egyetemen, és hát ugye a korábbi, ugye most ez 25-ös évről beszélünk, de azt megelőző évben is adtunk át infrastruktúrát, felújított infrastruktúrát, és folytatjuk ezt a következő időszakban is. Egyrészt az egyetemi tudományos láthatóságot leginkább talán az a publikációs teljesítmény mutatja kifelé, amit az egyetemi kollégák végeznek el. Ezt ráadásul méri az ágazatirányításért felelős minisztérium, hiszen ez teljesítményindikátornak számít, és ezután állami támogatást kapunk. Azt tudom mondani, hogy a 2024-25-ös évet is, 25-ös még nincs teljesen lezárva, tehát a publikáció az nem feltétlenül naptári évhez kötődik, de a 24-es évet, ami alapján 25-ben a finanszírozást kaptuk, hála Isten 100%-osan sikerült teljesíteni, mind a hazai Magyar Tudományos Művektárában látható publikációk tekintetében, mind pedig a nemzetközi publikációk vonatkozásában, tehát hoztuk az elvárt számokat. Rangsorokon rajta maradtunk, 3 nemzetközi rangsor az, amin szereplünk, a RUR, a DÖH és a QS rangsor, generális általános rangsorral, de szakterületeket mérve ott még jobb helyen vagyunk, 560 körül a általában műszaki területeknél, de például konkrétan az olajmérnök képzésnél bent vagyunk az első 150-ben a rangsor tekintetében, illetve 7 olyan kutatónk van, akiket a Stanford kutatói listáján, ahol az első 2%-át veszik a nemzetközi tudományos világban, szerepelnek. Emellett szakmai konferenciák fémjelzik ezt az évet, számtalan olyan vállalati együttműködést kötöttünk, amelynek konkrét kézzel fogható eredménye is van. Épp csak egy példát a sok közül említsem, a logisztikai labor átadását, veszélyes áru logisztikai labor átadást sikerült, illetve külön megemlíteném a legkisebb gyerekünket, az ázsiai intézetünket, a Sejong intézetet, amire különösen büszke vagyok, hiszen 77 pályázat volt a világban Sejong intézet alapítására, 11 egyetem nyerte el a pályázatot, és a 11 közül mindössze 3 európai, és ezek között vagyunk mi. És most úgy tűnik, hogy a kezdeti bizalmat sikerült megszolgálni, mert a következő 3 évre is megkaptuk a folytatási lehetőséget. Úgy itt koreai nyelv, koreai kultúra átadásáról van szó mindenek előtt, de ez a Sejong intézet koreai egyetemekkel való kapcsolat erősítés, vagy éppen új kapcsolatok létesítése szempontjából épp úgy fontos, mint akár a Magyarországon működő dél-koreai vállalatokkal való vállalati partnerségnek a kialakítása vagy fejlesztése. Erre különösen büszke vagyok. Remélem, hogy tudunk majd a következő időszakban szép eredményeket felmutatni ezen a téren is. Nem tudok mindent elsorolni, hiszen nem volt olyan hét az évben, amikor komoly partneri együttműködésről ne tudtunk volna számot adni. Szinte minden kar vagy karon kívüli szervezeti egységnek voltak olyan szép eredményei az elmúlt évben, ami azt gondolom, hogy mindegyikünk számára örömteli.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!